Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön.
Na, Kata, képzeld el, hogy hoztam egy kis monológot most neked, ugyanis nem titok, hogy a mai adásban ketten leszünk, és közösen fogunk beszélgetni zöld témákról, de szeretném ezt felkonferálni. Az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy közeledünk egy határhoz. Most úgy tűnik, hogy át is léptük. A tudományos mérések szerint 2025-ben a Föld globális átlaghőmérséklete tartósan meghaladta az iparosodás előtti szinthez képest az, így írtam, bocsánat, hogy az másfél Celsius fokos küszöböt, de a másfél Celsius fokos küszöböt. Ez nem csupán egy szám, ez az a pont, amelyhez a gyakoribb hőhullámok, az elhúzódó aszályok és az egyre pusztító viharok kapcsolódnak. A klímaválság a kutatók szerint mára egyértelműen súlyosra fordult. Mindeközben a világ óceánjaiban is riasztó folyamat zajlik. A 2025 és 2023 közötti időszakban globális korallfehéredési esemény dokumentáltak, amely hatalmas területeken pusztította a korallzátonyokat, azokat az élőrendszereket, amelyek tengeri fajok millióinak adnak otthont. És ebben az időszakban veszítettük el azt az embert is, aki egész életében arra tanított minket, hogy a természet nem háttér, hanem társ. 2025-ben, 91 éves korában elhunyt Jane Goodall, a világhírű csimpánzkutató és természetvédő. Nem csak tudományos felfedezéseket hagyott ránk, hanem egy üzenetet is, hogy amit elveszítünk a természetből, azt végső soron önmagunkból veszítjük el. Mai műsorunkban az elmúlt év vagy évek zöld tragédiáiról, innovációiról és híreiről beszélünk. Mit jelent ez a fordulópont, mit veszítünk és mit tehetünk még? Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon szép monológ volt, kedves Marci. Kicsit deprimálóval sikerült.
Igen.
De azért vagyunk itt ketten, és erről fogunk ma beszélgetni, hogy én az örök optimista, aki borzasztóan hiszek abba, hogy mi ezen képesek vagyunk változtatni, hoztam egy csomó olyan ötletet, ami szívemnek kedves, vagy így felcsillant a szemem az elmúlt évben, amikor olvastam róluk. Nem mindegyik 2025-ös vívmány, de én most találkoztam vele, és nagyon szeretném a hallgatókkal megosztani, hogy lám, micsoda izgalmas, klassz, dinamikus dolgok vannak, amik megmentik
és
a bolygót.
És hát, hogy ez 2026-tól akár egy támpont is lehet mindenkinek, hogy amúgy érdemes küzdeni ezért, amiről itt mi mindig beszélgetünk, főleg, hogyha van lehetőségünk rá. Én azt gondolom, hogy egy kicsit nagyképűen azt tudnám mondani, hogy az adás ajánljuk a Jane Goodallnak, mert szerintem megérdemel bármit, amit neki ajánlanánk, és képzeld el, hogy megjelent nemrég a Zöld Forbes, meglepetésemre szerepelek benne, szóval aki szeretné
ez annyira jellemző rád, Marci, hogy így nem tűnik fel, hogy te vagy a Forbes-ban.
Egyébként tényleg nem tűnt fel, szóval, hogy ha nagyképpen hangzik, hanem nem tudtam, egy fantasztikus volt vendégünk, a Dalmadi Julcsi, aki a Second Taste alapítója, ő kirakott egy Facebook posztot, hogy benne van, képzeld el, Kata. Én meg így alá kommenteltem, hogy gratulálok, hát ez milyen nagy dolog, és akkor ír egy választ, hogy nagyon nagy megtiszteltetés veled egy printben szerepelni, ugye ezt a printet szokták a nyomtatott sajtóhoz használni. Mondom, miről beszélsz? Ráírtam külön, hát én nem vagyok benne ebbe az újságba. Azt mondja, dehogy nem, hát mindjárt elküldöm. Tényleg egy 4 oldalas interjú van velem közelben, ami lement már egyszer online, és benne volt, hát rohantam azonnal az újságoshoz, megvásároltam, és nem magam miatt örülök ennek, hanem mert a Jane Goodall-nak van egy nagyon klassz oldala benne, és én azt gondolom, hogy mi lenne, ha azzal kezdenénk, aminek a címe a Forbes-ben is az, hogy mit adott nekünk Jane Goodall.
Legyen így, mert csak azért is, mert azért az egy alapállítása lehetne egy zöld műsornak, hogy megemlékezik róla, és akkor mi, amikor történt az ő búcsúja, akkor nem tudtunk róla beszélni, úgyhogy itt az idő kiköszörülni a csorbát.
10 dolgot hagyott ránk a Forbes szerint, és ebből én felolvasnám azt a 10 dolgot, ami szerintem nagyon izgalmas, és kérlek, Kata, hogy reagáljunk rá közösen. Az első, hogy nem elég a remény. Goodall szerint a remény nem valami hátradőlős luxus, hanem kötelesség. Nem bizakodhatunk vakon abban, hogy minden a legjobban alakul, ha a kisujjunkat sem mozdítjuk. Mit gondolsz erről?
Hát milyen egyetértek? Én is azt gondolom, hogy várni, hogy a szánkba repüljön
a megoldás.
A mindenmentes táplálék, az nem úgy működik. Tehát, hogy szerintem ahhoz, hogy hogy ezen változtatni tudjunk, mindenkinek bele kell tenni a sajátját.
Az, hogy nincsenek csodák. Nem?
Egyébként képzeld el, hogy én a világ egyéb dolgaira is azt gondolom, és ezt meg is tapasztaltam már életem különböző szituációiban, hogyha a legnagyobb jó szándékkal valaki helyett meg akar csinálni valamit, akkor ezt egyszerűen nem érzi a magáénak, és nem bír benne szervesen részt venni. Szóval, ha jobban belegondolunk, én azt gondolom, hogy egy közösen megmentett klíma, az nagyobb értékű lesz mindenki számára, mint hogyha tőlem távoli kutatók megcsinálták volna.
Szokták mondani, hogy ami otthon van, arra jobban vigyázunk, mint ami másnál.
Igen, de értem.
Én szerintem azért ez gyakori. Én úgy érzékelem, hogy ez gyakori. Jobban érdekel, hogy az én kanapém ne menjen tönkre, mint a szomszédé, aki ezt csak átmegyek. Ez tényleg így van. A kettes. Ne mondjunk le a gyerekkori álmokról. 10 éves kora óta arról álmodott, hogy Afrikában él majd a vadállatok között. Akkoriban szinte elképzelhetetlen volt, hogy egy nő kutatásokat vezethet. Eltökéltsége eljuttatta Afrikába, eleinte mint asszisztens, majd önálló kutató valósíthatta meg, amiről ábrándozott. Erre azt is szokták mondani, Kata, hogyha valaki azt mondja, hogy álmodra, hogy butaság, hülyeség, akkor mindenképp valósítsd meg. Én ezt viszem ebből.
Épp azt akartam kérdezni, hogy te egyébként hol tartasz a gyermekkori álmaid megvalósításával?
Valamit már amúgy, valamiből felébredtem, és azt gondolom, hogy jól is tettem, és nem kellett volna vele foglalkozni, de hát megpróbáltam megvalósítani. Szóval inkább azt mondanám, hogy nem is csak a gyermekkori álmok, de hogy a folyamatos álmodozás az tök jó, csak azt is vallom, hogyha túl sokat alszunk, akkor nem tudjuk megvalósítani az álmainkat.
Oké.
Ez jöhet a hármas? A türelem sikert terem. Louise S. B. Leakey, világhírű kenyai paleontológus, olyan megfigyelőt keresett, aki friss szemmel előzetes tudományos berögződések nélkül követi az állatok életét. Godal Tanzániában először hónapokon át nem akadt a csimpánzok nyomára, vagy nem engedték a közelükbe. A fordulatot egy szürke szakállú Dávidnak keresztelt majom hozta el, nála figyelte meg először, hogy fűszálakat használ eszköznek. Szóval, hogy a türelem sikerterem, ez is szerintem azért, ez a mostani világban azért tényleg nagyon nehéz téma, nem?
Hát, és ráadásul én ebbe borzasztóan rossz vagyok. Tehát tanulom az életet, szerintem sok mindenbe fejlődtem, de hát a türelem, én nem is ismerek saját magamnál türelmetlenebb embert. Képzelem.
De abban türelmes vagy például, hogyha valaki azt mondja, hogy majd holnaptól kezdek el akár mondjuk ezzel zöldebben gondolkodni, hogy tudnál türelmes lenni, és azt mondani, hogy ne azonnal kezd el, inkább most?
Nem mással szemben vagyok türelmetlen, vagy szóval nem úgy vagyok türelmetlen, hogy tehát szerintem én nem ezt szoktam a férjemmel is megvitatni. Szerintem én nem erőszakos vagyok, hanem türelmetlen. Érted? Tehát, hogy nekem az is jó, amit ő szeretne, csak akkor csináljuk. Érted?
Ez érdekes, hogy... igen. Igazad van, amúgy abszolút.
Mire várunk?
Hogy haladjunk előre. Én igen. Amúgy a zöld élete is ezt gondolom, hogy ne 2050 legyen a klíma, az, hogy mi a 2050-ig akarjuk megszüntetni, nem tudom, milyen kibocsátás. Hát mától most van probléma.
Igen.
2050-re már ez már nem ez a probléma lesz. Például erre gondolok. Tehát ebben félig meddig egyetértünk, ugye Godállal. A türelem sikerterem, de nem mindenben kell türelmesnek lenni.
Hát nem tudom, biztos igaza van neki, hogy legyünk türelmesek, és az majd sikert terem. Ezt nem olyan nehezen tudom összeegyeztetni azzal a mondatával, hogy egyébként meg tegyél a dolgokért és a remény. Szóval, na, most akkor vagy teszek, vagy várok.
Na, akkor nézzük a négyeset. Nem mindig jobb félni, mint megijedni. Egy hosszú nap után éppen a tábor felé tartottak, amikor egy fiatal hím oroszlán tűnt fel mögöttük. Jane higgadtan szólt utitársának, hogy lassan induljanak el. Jól döntött, mert ha futni kezdenek, az oroszlán ösztönösen üldözőbe vette volna őket. Máskor egy orszarvúval került szembe, ekkor megállt, mert tudta, hogy az állat rosszul lett, és mivel a szél kedvezett neki, a szagát sem érezhette. Tehát, ugye az a felütése, hogy nem mindig jobb félni, mint megijedni. Tehát ez például a klímára mennyire igaz szerinted? Hogy folyamatosan félünk, és ezért már mi talán nem leszünk annyira megijeszthetőek, amikor valamit nagyon kell változtatni, vagy abban vagy te is, hogy a klímaszorongás egy butaság, és hogy jó van, majd lesz valami a végén.
Hát, nem tudom, hogy ezt hogy tudom én az egész zöld életre lefordítani. Többször beszéltünk már szakavatott szakértőkkel a klímaszorongásról is, és igazából mindenki azt mondta, hogy a klímaszorongás abból a szempontból végül is egy szükséges dolog, és egy pozitív előjelű dolog, hogy cselekvésre sarkalja az embert.
Abszolút, igen.
Szóval ilyen szempontból én ezt értem, Én egy kicsit a Cilával vagyok, mint na, a inkább ijedek meg, de bármit csak félni.
Nagyon jó. Egy jó gondolatom, hogy félni rossz, mert a félelem megeszi a lelket, hogyha a művészetről beszélünk, már amúgy abszolút ezt gondolom, de amúgy azt mondja Jane, hogy most kell lépni. Ez a türelemnél kicsit érdekes, hogy már rögtön érkezünk ebbe a témába. Ha a globális felmelegedésről van szó, ugye, mert akkor azt mondta, hogy a halogatás luxus, amit már nem engedhetünk meg magunknak, reménykedve valotta, hogy még nem késtünk el teljesen, bár látta, mostanra égbe kiáltó károkat okoztak.
Hm. Hát igen.
Ez abszolút, szerintem ezt a türelemnél megbeszéltük. A hatodik, amit én mindig mondok, és ezért is gondoltam, hogy
na
én ezt
tessék,
behozom.
Ki ne lyukadjunk már oda, hogy te vagy
Jane Goodall reinkarnáció, most már nem, viccelek. Kezd kicsiben, és ezt mindig a takarításnál mondom, hogy kezdjük a fürdőszobában, és ott mindent le lehet cserélni. Azt mondja, hogy ez a döntés hogyan szolgálja a 7 generációval későbbi világot. Ez azért vidd el. Elmondjam még egyszer?
Na.
Hogy gondolj bele, amikor csinálsz valamit.
Igen, hogy mindig, a 7 generációval későbbi világot, hogy szolgál.
Jane Goodall mindig azt mondta, hogy gyakran idézett egy őslakos megközelítést, hogy ez a döntés hogyan szolgálja a 7 generációval későbbi világot.
De és érdekes, ez, hogy pont 7 generáció.
Hát egyébként én nem tudom, ennek van valami jelentőség. A 7-es szám tudjuk, hogy azért mindig mondják, hogy 7 évente cserélődnek a sejtjeink.
Te képbe vagy azzal, hogy egy generációra mennyi időt szánunk napjainkban? 70 év? Vagy 60? Szerint vagy mi számít generációs váltásnak?
A generációs váltás az nincs annyi.
Hogyha
most megnézzük a híres generációkutatónkat, mindig azt mondja, hogy egyszerűen ugye a digitalizációhoz mérjük most az elmúlt időszakban, tehát 20 évente van körülbelül 20. maximum.
Akkor számoljuk 20-szal, ja értem, tehát mondjuk 20 évesen, de ugye van, szülök egy gyereket, akkor az már egy következő generáció.
Általában nem lehet pontos idősávokba beleszorítani a generációkat.
Akkor 7x20, ugye 140, tehát 140 évre előre, tehát amit most csinálsz, az hogy határozza meg 140
főleg
éven.
Úgy, hogy tudjuk, hogy nem bomlik le mondjuk egy műanyag palack 600 év
hát végül, ha belegondolsz, ugye most lassan 2026-ot írunk, plusz 140 év, ugye hát ugye mennyi az? 2100...
Hát 2160 körülbelül, igen.
Na, inkább 70, 170.
Nehéz elképzelni. Nem, de pont emiatt jön a hetedik, hogy fontos az empátia.
Uh-huh.
A valódi megértés nem gyors ítélkezéssel kezdődik, hanem türelmes jelenléttel. Nem elméletekkel ment Tanzániába, hanem távcsővel, jegyzetfüzettel, és azzal az elhatározással, hogy megfigyel, mielőtt következtetne.
Ez egy nagyon szép gondolat, de nem csak a fenntarthatóságra, hanem
abszolút
mindenre. Tehát, hogy jutottunk el odáig a mai világunkban, hogy abstart ítélkezel, tudod, hogy tudom, te ki vagy. Azt se tudod, honnan jöttem, mibe vagyok, mit gondolok, mit tettem le az asztalra, mit olvastam, mit tartok fontosnak.
Abszolút.
Esznek-e vagy isznak?
Abszolút, abszolút.
És viszont egyből, csípőből tudjuk, hogy a másik mire gondol, hogy kellett volna másképp csinálnia. Biztos ebbe egyébként az online világ se segít sokat, hogy arctalanul tudunk kommentelni, lerágott csont, unalomig ismert közhelyeket tudni.
Ez amúgy mind amúgy kapcsolódik abban a zöld világhoz, hogy képzeld el, Kata, kaptam egy kommentet egy öblítős videóm alá, hogy amiket én beszélek, azok minden alaptalan, és hogy ez csak a zöld lobby, és a propagandának a képződménye, az én is az vagyok, és valójában nem baj, hogy petrokémiai cuccokkal mossuk a ruháinkat. Ugye a kettő össze se fér az agyamba, hogy lehet valaki. De tehát nem is tudom ezt mondani, mert a Jane Goodall ezekre az emberekre mondta azt a 8-as pontban, hogy vannak, akiket ki kéne lőni az űrbe. Ezen jót rögtem az előbb is. Finom iróniával látszott személyiségé miatt sokan feltéztek rá. A Netflix egy interjút készített vele, amit a halála után hoztak nyilvánosságra. Ebben mondta, kiket indítana el Elon Musk egyik űrhajóján, mert nagyban hozzájárulnak a bolygó pusztulásához. Mondjam, hogy kiket?
Hallgatlak.
Musk mellett Donald Trumpot, Vladimir Putyint és Xi Jinping. Szerintem rövid a lista.
Nem? Tehát ez kicsit azért aggasztó.
Igen, tehát ugye a magyar baráti érdemkereszt viselőit, igen. Azt mondja még, hogy ne tekintsünk minden magától értetődőnek. Előadásaiban gyakran arra kérte hallgatóit, hogy amikor legközelebb felnéznek a Holdra, ne gondolják természetesnek, hogy az eséta megtörténhetett. Ez egy érdekes dolog. Nyilván az, hogy itt nyilván nem arra gondolt, hogy nem járt ember a Holdon, hanem arra, hogy ez amúgy micsoda munka.
Mekkora fantasztikus eredmény.
Igen. És hogy mi már csak úgy tekintünk rá, jól van, jártak az amerikai oldalon, ez az egész, ó, ez mi az már nekünk, igen. És volt még egy tízes, hogy nem adom fel, és kész. Makacsága és eltökéltsége tette őt világviszonylatban is kiemelkedő tudóssá. 27 könyvet írt, 2 film főszereplője volt, és munkásságát vándorkiállítások mutatják be. A világ legnagyobb kitüntetéseivel ismerték el. Hát igen, ez a nem feladás, ez egy nagyon szép befejezése annak, hogy Bakett kezdete, hogy egyáltalán nem szabad arra gondolnunk, mint amikor az álmainkról is beszéltünk, hogyha valaki azt mondja, hogy ezek butaságok, akkor ennek azt abba kell hagyni.
Meg tudod, ez az eredményorientáltság. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pont a fenntarthatóság, meg a környezetvédelem, meg a környezetünk ápolása, az nem egy ilyen, ugyanúgy, mint ahogy az oktatás sem, az nem egy ilyen instant látszó dolog. Tehát szerintem kitartónak lenni, az azért nehéz napjainkban, mert nem jönnek az instant sikerek, akkor egyből meg vagy bélyegezve, és akkor itt bejön, tudod, az egyből ítélkezés, hogy ó, de hát te nem értel semmit.
Abszolút, érted? Igen, teljesen.
Ha megnézem Jean Goodall mondjuk első, nem tudom, 30 évét, amikor nem tudta felmutatni ezeket az eredményeket, akkor mondtuk volna rá azt, hogy hát ez mi?
Nem.
Bolond asszony, érted, nagyon a majmokkal?
Érdekes, nagyon érdekes, szóval, amit mondasz. Egyébként van, ez most pont nőkről szól, amit mondasz, van egy, vagy amit most eszembe jutott erről, hogy nem is természet, hanem a filmművészetben volt egy ilyen cikk, egyszer olvastam, hogy vannak olyan színésznők, akik 65-70 éves koruk fölött lettek ismert nagy művészek, mondjuk a Helen Mirren, mert hogy egyszerűen akkor kapták meg azokat a lehetőségeket, de ha ő feladja, akkor nem látjuk azt a művészetet 70 év után sem. Milyen érdekes. És a Jane Goodall is ez van, hogyha őt távol tartják Afrikától, nem engedik be, fél az emberektől, attól fél, hogy bántódás esik, feladja.
Vagy még be is engedik, csak egyszerűen nem tapsolnak állva, és nem emelik föl, és nem tudom, és akkor azt mondta volna erre, hogy jó, hát ebben nincs ennyi,
hát igen.
Mert én nem kapom meg érte az elismerést. Na de ehhez kapcsolódik, és érdekel, hogy mit gondolsz róla, hogy szerinted az ilyen típusú emberek, akik valóban Helen Mirren, Jane Goodall más-más területen, akik aztán végül is idősebb korukban kapták meg azt az elismerést, és napjainkra tényleg azt gondolom, hogy hát mindenki tudja, ki volt Jane Goodall. Vagy legalábbis nagyon merem remélni, tehát hogy ők tehettek volna másként. Tehát hogy te mennyire hiszel ebbe az eleve, tehát hogy ha van benned egy olyan tehetség, vagy egy olyan elkötelezettség, akkor én valahogy azt képzelem, hogy Jane Goodall tök mindegy, hogy ő mennyire lett ismert ember, vagy mennyire nem. Egész egyszerűen nem volt az a választási lehetősége, hogy ő ezzel ne foglalkozzon, mert már kialakult benne a vágy, hogy ezzel foglalkozzon.
Valószínűleg mindig visszament volna valamilyen szinten valahova, ahol ezek a csimpánzok élnek, vagy tehát, hogy igen, biztos, hogy annyira...
Volt az... neki ez a dilije, hogy leegyszerűsítse.
Igen, meg az emberi mi voltját nem tudja abban ő sem leküzdeni, hogy felfedezni vágyunk, amúgy, és ő pedig ezt szerette volna felfedezni, és milyen szerencse, hogy ezért nem kellett leigázni a őslakosokat, vagy egy vallást alapítania.
Na de ha már eljutottunk idáig ilyen szépen az ember feltaláló attitűdjéhez, és a benne rövő kreatív potenciához, mint ahogyan már a bevezetőd után elmondtam, hogy én mivel készültem a mai beszélgetésre, van sok-sok papírom, igyekeztem összeszedni mindenféle ilyen izgalmas ötletet, hogy mi minden pattant ki a nagyon kreatív ember fejéből, és ebből van egy, ebbe a idén, tehát 2025-ben, egész sokat beszélgetünk építészetről és zöld építészetről, és azért azt is lehet tudni, hogy ugye textilipar, közlekedés, energetika mellett azért az építőipar nagyon sokat tehet a fenntarthatóság ugye mellett is és ellen is. Tehát, hogy ha ezt rosszul csináljuk, akkor az nagyon sokat árt, viszont ezért aztán nagyon sok jó dolgot is tehetünk ezügybe. Ezek közül én nagyon-nagyon szeretnék egy olyan jövőt magam elé képzelni, ahol egy város képe úgy néz ki, már beszéltünk, tudod, erről a Milánóban lévő Bosco Verticale, tehát hogy ezek a vertikális erdők.
Igen.
Kedves hallgatóinknak, ha valaki esetleg még nem találkozott vele, érdemes rákeresni a neten, mert gyönyörű a kép, képek is gyönyörűek, amiket látsz róla.
Most szerintem sokat fogjuk látni, bocsánat, mert ugye nagyon a téli olimpia, ami Milánóban lesz, és biztos vagyok benne, hogy használni fogják ezeket a képeket.
Na, és nagyjából, zsibbasztanám a hallgatókat azzal, hogy hosszan sorolom, hogy hol mindenhol lehet a világon megtalálni. Kettőt emelnék ki kifejezetten. Kolumbiában van az a ház, ami a világ legnagyobb élő függőleges háza, mert hogy így hívják őket, hogy élő ház, ez 80 000 növényt 33.368 négyzetméteren 80 ezer növényt tart meg. Tehát az egészet úgy képzeljék el, hogy van egy magas épület, egy modern épület, aminek a teljes külső frontja, az be van ültetve növénnyel. Így aztán az egész széndioxid megkötésben, meg a tiszta levegőben, meg egyébként a klimatizálásban is nagyon nagy szerepet játszik.
Hát nyáron hűtélen szigetel.
Így van. A 11 emeletes zöld épületet elsősorban lakóház funkcióban használják, 2000 tonna káros gázt szűr ki a levegőből. És a növényzetet, ami a külső homlokzatra van ültetve, azt a lakókörletek zuhanyzóiból származó újrahasznosított vízzel táplálják.
Aha.
Tehát, hogy megvan oldva igazából még,
még az öntözés is
kvázi szennyvízből, vagy hát nem tudom, hogy a használt
víz. A növényeknek az... ugye most annyira a szennyvíz, attól függ, hogy nyilván mi van abban a szennyvízben, nem tesz annyira rosszat, ugye, mert hogyha vannak benne egyébként ásványanyagok, az csak jó a növénynek. Nyilván nem mindegy, hogy mivel takarítunk.
Hát, ugye, na, és mit, itt jön Bartos Marci.
Igen, tehát ez biztos, hogy benne van, mert azért érik ezeket a városokat is, vagy ezeket a lakosokat is kritikák, ahogy én tudom.
Igen, hallgatlak.
Például hogy ugye, hogy mennyire drága és nagy a karbantartási igénye van, de azért ez egy ikonikus példája a zöld városépítésnek.
Igen, de figyelj, ugye ez, amiről az előbb beszéltem, az Kolumbia, és majd reflektárok arra, hogy ugye milyen kritikák érik, és hogy miért drága és miért macerás. Mert ugye ez volt a kolumbiai példa, ehhez képest ugye a leghíresebb a Bosco Verticale, ami Milánóban van, ott 250 fának és 4500 cserjének ad otthont. Tehát érdekes, hogy kisebb, mint a kolumbiai.
Nem tudod, melyik
volt
híresebb.
Előbb?
De ne, ez csak egy... Én se találtam
nem
egyébként.
Néztem utána. Igen. A nagy különbség például az, hogy a milánóinak ugye napelemek vannak a tetején.
Aha.
Ott is az újrahasznosítás megjelenik, de az öntözést az esőre bízzák, és természetszerűen alacsony a széndioxid lábnyom. Na de... És itt jön a probléma, hogy ugye alapvetően az a fő probléma ezekkel a vertikális erdőkkel, hogy ahhoz, hogy a növények meg tudjanak kapaszkodni ugye a talajba, amit felhúznak a homlokzatra, ahhoz nagyon bonyolult szerkezetekre van szükség. Tehát ez tervezésileg is problémás, drága is a kivitelezése, szóval egy nagyon macerás
meg
ügy.
Meg gondolom, nem akármilyen növények élnek meg itt.
Hát egyrészt nem akármilyen növények élnek meg, másrészt meg tök mindegy, hogy milyen növényről beszélünk, muszáj neki ugye egy termőföldet biztosítani.
Hát
és azt valahogy fel kell juttatni a ház homlokzatára. Na de! És a személyes kedvencem, és ezért vezettem fel nagyon messziről ezt az egész építészeti történetet, hogy utána olvastam egy ilyennek, hogy mohás beton, tehát élő beton.
Igen. Bioaktív beton, én így is
kérlek
ismerem
szépen,
ezt.
Universitat Politécnica de Catalunya, tehát az a lényeg, hogy spanyol kutatók kifejlesztettek egy élő betont, amely mohát, zuzmót és gombákat termeszt, ezáltal óriási légtisztítóvá változtatva a városi épületeket. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy a vertikális erdőkhöz képest spanyol kollégák kitalálták, hogy lehet egy olyan betont kifejleszteni, ami kvázi termőtalajként működik, és lehet beleültetni. Az anyagot olyan irodaépület prototípusainak felépítésére használják, amely képes több széndioxidot és szennyeződést kivonni a levegőből, mint a fák ezrei, miközben friss oxigént bocsát ki. Na, képzeld el, hogy egy mohával borított pad Londonban egyedül 275 fa munkáját képes elvégezni.
Jesszós!
Egy pad. Most gondolj bele, hogyha
a
parkoló...
A ennyivel jobb a széndioxid megkötésben.
És gondolj bele, hogyha... Tehát én azt nagyon látom magam előtt, hogyha egy ilyen beton el tudna terjedni, és ebből a betonból lehetne felhúzni az irodaépületeket, vagy megcsinálni a parkolóházak tetejét, hát ez már önmagában mekkora eredmény lenne.
Hát fantasztikus. Hát pontosan igazából... Azt néztem, mert én olyanoknak is utána olvastam, hogy nyilván a homlokzaton kívül, amúgy ezt lehetne használni úgynevezett zajvédő falakon,
igen,
amik ugye az autópályák mellett vannak, az is ugye mennyire jól megszűrni az autópályának, nyilván az óriási kibocsátását, meg hogy a köztereknél akár a szobrokon is lehetne ezt alkalmazni.
Hát hogyne. Hát ez, hogy úristen, de jól néz neki, gondolj bele.
Igen.
Hogy tényleg élővé válna akár egy szobor,
konkrétan,
egy köztéri szobor, és zöldé. Na szóval azt írja a szakirodalom, kedves hallgatóink, hogy az élő beton a zöld falak koncepcióját a következő szintre emelheti. Szóval csodálatos. Ebbe én például nagyon hiszem.
Mondjuk össze lehetne a vertikális erdőt az élő betonnal
így
hozni.
Van.
Ami egyébként azért különleges, mert ugye szokták azt mondani, hogy a városi gyerek nem lát már állatokat semmit. Most nyilván nem csak a haszonállatról beszélünk, de például én azt olvastam, hogy a milánói Bosco Verticale azért nagyon különleges, mert hogy rengeteg madárfaj és bogárfaj él ott a városon belül, amik amúgy azelőtt évszázadokon át kiszorultak. És visszatértek azért, mert élvezik ezt a mikroklímát, ami ott létrehozott, ezt a paradicsomot nekik tulajdonképpen, ami csodálatos.
Na jó, tudom, hogy egyébként te láttad, mert ha már élőlények, amik vissza vannak csábítva, igen, egyébként az épített térbe, vannak ezek a szintén jól ismert szuperfák Szingapurban.
A szingapúri, én azt tényleg láttam, igen. Én azt láttam, ott voltam alattuk, van fotóm is egyébként, igen. Fel is lehet menni egyébként egy-egy ilyen szuperfára. Itt ezt akartam mondani, hogy az a nagyon érdekes nekem Szingapúrral kapcsolatban, pont a szuperfákkal, amikről majd beszélünk, ezek ugye nyilván óriási mesterséges fák, amik gyűjtik az esővizet, de ezeken a fákon vannak fák. Tehát ugye még növények, ugye fák a fákban. És növényekkel van beborítva, függőleges kertek, hűtik a környezetet, tök jó. Napelemes egyébként ez is némelyikük, és gyűjti az esővizet. Viszont, ami nagyon érdekes, és milyen kettős mondjuk Szingapúr is, ugye egy óriási gazdag városállam, és ezeknek a fáknak a szomszédságában van egy nagyon híres szálloda, ami egyébként is hasonlóan néz ki, mint egy fa, de az például iszonyatosan környezetszennyező. Ez egy tipikus turista csalogató, gazdag ember csalogató szálloda, aminek a tetején van egy óriási medence, tehát hogy ez az ilyen legdurvább, és onnan, abban a medencéből te látod ezeket a fákat. Aha. A kilátásod.
És megnézted éjszaka is őket?
Persze.
Mert azt mondják, igen, hogy ugye abból, amit a tetején lévő napelemekből energiát begyűjt napközben, éjszaka a saját világítását azzal oldja
igen
meg.
Igen, csodálatos. Tényleg szép megoldás. Nehezen tudom elképzelni egyébként mondjuk ezt Európában. Hát nagyon nagy a helyigénye.
Ja,
nyilván
ja.
Szingapúr sokkal kisebb, mint bármilyen európai ország, csak hát kevésbé is volt beépítve az annó, mint most bármelyik európai nagyváros.
Most nem tudod elképzelni, hogy a Hősök terét mondjuk körbeépítjük a, nem tudom, a múzeumok előtt, vagy a négy oldalát ilyen szuperfákkal.
Egyébként szerintem lehetetlen is, ugye ez világörökségi szempontok miatt.
Oké, okay, mondok mást. Az Andrássyn végig menjen két oldalt szuperfákkal.
Érdekes lenne amúgy, meglepően furcsán tűnne.
És az lenne az izgalmas, hogyha mondjuk a közvilágítást meg lehetne oldani szuperfákkal, amik napelemekből
tudják. Lenne. És szerintem iszonyatosan hatalmas beruházás. Ezt nem hát tudom, hogy ki tudja, mert a Szingapúrban is talán 4 vagy 6 ilyen
egy kis stadion helyet lehetne.
Vagy a stadionok tetején. Hát ja. Miért ne?
Hát ja.
Fantasztikus lenne, tök jó megoldások lennének, és nem az lenne, hogy megépítettük 2017-ben a Aqua Arénát, vagy mi az Isten, Duna Arénát, majd most 2027-ben itt lesz a vizes VB, és nem ott rendezik. Hanem az MVM domban, mert túl drága lenne kinyitni. Elnézést, csak ha már zöld hírek, azért ez egy kicsit durva, hogy van egy beton monstrum a Dagályfürdő mellett, semmennyire nem zöld, majd nem is tudjuk használni, elnézést.
De ráadásul ilyen szerencsétlenül is lehet bejutni, ugye én ott lakok a közelébe, és nagyon szerettem volna oda bejutni, és ilyen furán lehet, mert ugye versenyzőknek vannak fenntartva sávok, vagy nem tudom, de még nem adtam fel. Tehát, hogy
én járok egyébként amúgy nagyon jó, egyébként nagyon olcsó az embereknek, szóval lehet járni, úszni, csak legalább használjuk ki, mert megépítették az adónkból, de az azért nagyon rossz üzenet a mostani zöldépítészetnek, hogy felhúzunk egy nagyon új stadiont, és végül nem tudjuk kihasználni arra, amire azt hazudták, hogy fogjuk használni. De a szuperfákat amúgy nem lehetne másra használni, és ez szerintem tök érdekes, amit mondasz, az egész szuperfás téma, hogy behoztad. Az esővíz gyűjtése fantasztikus. Az azért megdöbbentő, hogy 2025-re kaptuk meg azt a hírt Barcelonából, hogy végre elkezdték gyűjteni az esővizet abban az országban, ahol amúgy ilyeneket találnak ki, hogy nem tudom, bioaktív beton.
Igen.
De az esővízgyűjtés, ezt most kezdték el, miközben nyáron olyan eszméletlen elképzelhetetlen szárazság van ezekben a déli országokban, és ráadásul ugye nyáron Barcelonában annyian vannak, hogy el sem tudjuk képzelni,
hát,
mekkora a terhelés ezen a rendszeren, a csatornahálózaton, de végre elkezdték gyűjteni. Például mondjuk Barcelonában ez egy nagyon jó megoldás lenne, én Budapesten, egyelőre nem ebben látnám azt, hogy hogyan lehetne zöldebb. Szerintem Budapest kifejezetten egy olyan város, és olyan történelmi adottságokkal rendelkezik, hogy kintebb lehetne szorítani az autókat. Mert hogy én tudom, hogy szeretnél beszélni az X-Zero City koncepcióról, és így szeretném egy kicsit átvezetni, hogy ezt mondd el, hogy mit hoztál ezzel kapcsolatban, mert én egy nagy vonalakban néztem utána, és nagyon tetszik, a tesztváros, úgynevezett tesztváros.
Így
nem
van.
Tesztváros, tesztváros.
Igen, tehát az X-Zero City-ről azt kell tudni, hogy a jövő városokra jellemzően a lehető legzöldebb módon épül fel. A lakók önmaguknak termelhetik az élelmiszereket, az autók csak egy körgyűrűn közlekedhetnek, és a szennyvizet 100%-ban újrahasznosítják. Ez egy fikció, tehát ezt a várost próbálják megépíteni, mert hogy sok-sok építész, kutató, klímaismerő ember és innovátor fejlesztő startup, több idegen szót nem tudok a témában, összedugta a fejét, hogy akkor találjuk ki, hogy hogyan is nézne ki egy igazán fenntartható város, egy igazán zöld jövő. A tervek szerint Kuvai déli részén épül majd meg.
Én érdekes, ez is, hogy olyan országokban gondolkodunk ezen, bocs, nem azért szólok bele, akik amúgy borzasztóan elutasítóak a liberális új eszmékkel, például Kuvait, és de mégis ilyenben nagyon előremutatóak.
1600 hektár területen nyújt majd lakhatást, körülbelül 100 ezer embernek. Őket oda telepítik majd, és megnézik majd, hogy a jövő város trendjeire milyen
oda
szokások
telepítik,
jellemző.
Vagy oda lehet menni, nem mindegy.
Hát ez nem mindegy, erre nem találtam vonatkozó információkat.
Nem, most oda mész és kapálni fogsz, amíg ezt, mert nem lesz zéro kibocsátás, ez nem mindegy azért, igen.
És hát ugye a cél az, hogy harmóniában éljenek ott az emberek, minimális üvegházhatású gáz kibocsátással, tehát hogy a karbont azt megpróbáljuk kizárni, és az autók zajától távol. Egyébként nagyon érdekes, hogy az ugye az elképzelés, hogy a város körül mehetnek csak az autók, bent a leghosszabb gyalogolható utakat fogják megcsinálni, vagy biciklizhető, és lovas közlekedésre lesznek még optimalizálva.
Azta.
Mert hogy akkor pacigolni is lehet.
Kicsit azért ez nekem visszás, nem? Nem gondolsz ezen, mert hogy nem véletlenül hagytuk el a lovas közlekedést. Persze sétálni, biciklizni tök jó, de a lovas közlekedést nem véletlenül hagytuk el, és azért vannak olyan elektromos megoldások, vagy talán lesznek, amiket inkább ki kéne itt alakítani.
Miért jó, de az elektronika is igazából egy energiafelhasználás. Tehát, hogy én abban egy kicsit hiszek, hogy próbáljuk meg közlekedési eszközt kívül tartani. A lovas részt azt én sem láttam magam előtt. Tehát, hogy szerintem kössünk barátságot a lovacskákkal, aki akar lovagoljon sportszerűen, de hogy mi közlekedési eszköznek használjuk
nem
szerencsétlen hátasállatokat.
Mikor odaérek, jó, nyilván nem lesz egy Tesco, odaérhetek valószínűleg, és kikötöm a lovat.
Na, mert hogy ugye megtermeled magadnak, és ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azt írja a szóban forgó cikk, hogy a város a közösségi élet tekintetében is innovatív megoldásokat kínál az ott élőknek, tartalmaz majd például egy autista falut, ahol az autizmussal élők számára indítanak személyre szabott foglalkozásokat. Lesznek edutainment programok, tehát, hogy próbálják edukálni ugye az embereket, és minden, és zöld technológiák, hulladékmentesség, és az újrahasznosítás körül forog majd minden is. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy ez az autizmussal élők, nem, neked nincs ebből egy kicsit olyan hangulatod, mint hogy ez egy ilyen szegregációvá válna?
Tehát, most, hogy így mondtad, de rögtön ez jutott eszembe, hogy most itt ez a cél.
Hogy ez miért jó, de közben meg az is lehet, mint ahogy egy, már nem is tudom, milyen előadáson hallottam, ott nem az autizmussal foglalkoztak, hanem a demenciával. És kifejezetten egy kutató elmondta, hogy a demenciával élő idős embereknek az kifejezetten egy plusz stresszt okoz, hogyha a mellette élők megpróbálják felhívni a figyelmét arra, hogy ez nem így van, mert összezavarodik. Tehát bizonytalanság. Ezért van, léteznek már olyan autistáknak kialakított városrészek, ahol az összes ilyen közösségi funkció, kisbolt, patika, egyebek, orvos vagy ápoló szakemberekkel van feltöltve, és ők belemennek abba a játékba, ja,
nem
hogy autista, ez
bocsánat,
így van.
Demenciával.
Demenciával, igen.
Hát igen, ezt szokták mondani, meg szoktam látni is erről, hogy ez egy kezelési módja ennek.
Igen.
És hogy később is romlik ezáltal. Amúgy érdekes, amit mondtál, mert a demencia pont, ugye mondtad, hogy közösségi programokat is szervezne ez a város. demencia ellenszere is állítólag a közösség, és maga az, hogy hogyan éljünk 100 évig, ugye ezt már sokszor szoktuk mondani. Ez az X-Zero City lehetne akár egy ilyen kék pont, kék zóna is, mert a közösség ereje az ugye állítólag segít abban, hogy hosszabban ideig éljünk vitálisan.
Így van. Így van, én is azt olvastam pont egy 117 évesen elhunyt hölgy kapcsán, hogy arra lettek figyelmesek, amikor vizsgálták, hogy nyilván benne volt ennek a genetikai adottságai is, meg ilyen-olyan neuronok, meg nem tudom mik, de hogy a három dolog, amit ő artikulálni tudott ezzel kapcsolatban, mint a hosszú élet titka, az a rostban gazdag táplálkozás, a joghurt és a közösségi élet.
Na hát igen.
Úgyhogy hajrá arccal előre. Egyébként, és akkor itt jegyezném meg, amikor beszélünk, ugye engem lenyűgöznek ezek az innovációk, én nagyon hiszek a technikai fejlődésben, annak ellenére, hogy igazából nem vagyok egy technokrata lány, de én tátott szájjal tudom ezeket hallgatni, és ilyenkor érzem meg azt, hogy akár a mesterséges intelligencia, akár ezek a mérnöki fejlesztések, ha ezek elvezetnek minket egy olyan élhetőbb jövőhöz, amibe én megélhetem a kreativitásomat, tehát nem azt veszi el tőlem a gép, hanem mondjuk a rutin munkákat, és én a kreativitásom mellett egy közösségi életet élhetek, amikor megvitatom a világ dolgait, ahol nem tudom, irodalomról, festészetről, kultúráról.
Tehát nem mindegy a közösség, arra akarsz.
Hát igen, értem. Hogy nekem akkor lesz időm közösségi életet élni, mert napjainkban nincs. Tehát, hogy szerintem egy annak az embernek, aki 40 éves kora környékén próbál helytállni a munkahelyén, egzisztenciát teremteni, kifizetni a számláit, nevel 1-2-3 gyereket, és egy egyszerűen nincs.
Nincs ideje közösségre.
Nincs. Tehát a munkahelyeden tudsz közösségi életet élni. Na jó.
Hát ugye nyilván ezekben a kékzónákban is ugye közösen felelősséget vállalunk egymás gyerekéért is, stb. Ez ott megy. Ez jelenleg itt mondjuk ebben a közegben, ahol élünk, nem igazán. De ugye sok kicsi sokra megy, alapon hoztál olyan témákat is, amik nekem tetszettek, és pont mindig te szoktad ezt mondani, igen, hogy oké, jók ezek a kis, hogy nem iszunk csak kulacsból, de hogy vajon ez bármennyit is latba vete. És hoztál a papírpohárba ágyazott magokat, meg a kapszulamundit is, az erdőtemetést.
Igen.
Ez azért hozom össze, mert amúgy nem tudom, hogy egyik vagy a másik többet számít-e a klímának. Elmondod, hogy mik ezek?
Elmondom, hogy mik ezek, igen. Papírpohárba ágyazott magvak. Igazából itt arról van szó, hogy ahelyett, hogy kidobnánk a papírpoharat, amiben kávézunk, hogy aztán hulladéklerakóba kerüljön, inkább ültessük el. Mert hogy ezekbe a papírpoharakba, amit úristen a Kaliforniában működő vállalkozás dobott piacra, beleültettek magába a papírpohár anyagába vannak magok elrejtve, és hogyha elülteted a kávés poharadat, abból aztán erdő fog kinőni. Ennek igazából a szellemisége tetszett meg, mert hogy azt mondja, hogy ezek a papírpoharak ugye fakivágással készülnek, tehát kvázi van ebbe valamilyen körforgásos gondolatmenet, hogy én kivágtam a fát, lett belőle papírpohár, amiben egyébként elrejtettünk famagokat, amit ha visszaültetek, akkor újra felesz belőle. Aha. Természetesen ennek azért az időbeli eltolódása jelesül, hány kávét iszok meg, és mennyi idő alatt nő fel a fa, az valószínűleg nincsen arányba egymással.
Meg hogy ez a pohár, ez használható többször?
Tessék?
Hogy használható a pohár többször? Egyelőre szerintem nem.
Én se gondolom. Figyelj csak, igen, az, nem tudom, hogy lehet-e mondani ezt a nagy, van a nagy kávés cég, aminek zöld a logója, zöld-fehér.
Szerintem annyit mondtunk már, hogy Starbucks, mondjad.
Starbucks, mert... igen. Tehát az van, hogy a Starbucks ugye megígérte, hogy ő most már levomló papírpoharakat fog használni, de átkozottul nem sikerül ám ezt elérnie. Tehát, hogy pillanatnyilag ott tartunk, hogy írtam számokat is, csak az USA-ban naponta 400 millió eldobható poharat használnak fel.
Úristen.
Naponta 400 milliót.
Hát én most voltam az USA-ban, nem tudtok, és csak hogy egyébként jó, hogy felhozod, mert amúgy Kata, képzeld el, hogy tehát egy európaiként azt érzed egy-egy ilyen USA-ban kapott műanyag pohár után, hogy itt ezért el letöltendő börtönbüntetést kapnál, ha ilyet mernél odaadni valakinek már.
Magyarországon vagy Európában?
Igen. Aha. Hát egyszerűen olyan szinten máshogy gondolkodunk erről, pedig mi is azért nem olyan régóta toljuk ezt
hát,
itthon. a legkeményebb műanyagba adnak mindent, és a Starbucks is. Tehát, hogy nem tapasztaltam olyat, hogy ott papírpohárba adnának bármit. Értem, hogy van ilyen törekvés, nagyon távol vannak tőle.
Itt azt írják a jegyzeteimben, azt találom, hogy 50 évig is eltarthat, mire egy-egy ilyen pohár lebomlik, amit te a Starbucksba a kezedbe kaptál. Na most ehhez képest az, hogyha van helyett olyan papírpohár, amiben magocska van ültetve, és azt elülteted, még akkor is, hogyha nem hatékony, hát legalább nem ezt a műanyag poharat kapod.
Teljesen
még
igaz,
akkor is, hogyha nem jön belőle fa. És igen, sajnos az, hogy a Starbucks megígérte, hogy álltál, de nem állt át. De most azt reméljük,
hát,
megígérte, hogyha...
megígérte, de nincs kötelezve.
Na,
hát
és igazából ez a cég... ez, úgy hívják ezt a kaliforniai céget, akik ezt a kis magos poharat kitalálták, hogy Reduce, Reuse, Grow, aha, ez a nevük, utánuk lehet nézni, ez egy startup vállalkozás, és PLA elnevezési növényi alapú műanyaggal van bélelve az ő poharuk, amely, ettől lesz nyilván vízhatlan, vagy szóval nem vízelteresztő, amely 3-6 hónapon belül bomlik le. És miután lebomlott, ugye a magocska az gyökeret tud ereszteni, és újra fává válni. A másik pedig, amit mondtál...
A kapszula mundi, az erdőtemetést mondtam. Igen, ami nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon... A kapszula mundi, hogy ez a neve, ez is amúgy egy ilyen érdekes, hogy ez a latinul, na az egész, igen.
Nagyon érdekes, és ez egy kicsit olyan ingoványos terep, de szerintem azért is ingoványos terep, mert mi alapvetően a halállal, meg a temetkezéssel kapcsolatban szuper jól tabusítunk.
Abszolút.
Tehát, hogy valahogy ezt sose hozzuk szóba, és én gondolkodtam is rajta, hogy méltó-e valahogy ide citálni ezt az egész történetet, de mégis van benne valami olyan költői és olyan számomra megnyugtatóan szép dolog, hogy engedjék meg, hogy erről is egy kicsit beszéljünk. A Capsula Mundi, ezt két olasz tervező, Anna Citelli, hogy mondják az olaszos?
Citelli, nem tudom, igen.
És Raúl Bretzel víziója. Az ő céljuk egy olyan temetkezési forma megteremtése volt, amely nem elvesz a természettől, hanem hozzáad, és amely a gyászolóknak is egyfajta vigaszt, az élet folytatásának szimbólumát nyújtja. Lényegében arról van szó, hogy lebetonozott temetőkbe temetkezzünk, amik tele vannak olyan sírkövekkel, amik még tovább melegítik, és élhetetlen, és még kicsit sem hát, szívhez szóló,
igen.
Vagy nem is tudom. Szóval ezek nem, igazán nem szépek. Talán halottak napján, amikor tele van rakva mécsesekkel, akkor van az egésznek valami romantikája, vagy szépsége,
hát,
vagy hangulata, de valahogy mégsem. Na, és akkor ehhez képest ők kitaláltak egy ilyen tojásszerű burkot, amibe beleteszik ugye az elhunyt testét, és ezt elássák. Ez a tojásszerű burok, ez tele van tápanyagokkal is, és miután belehelyezték ugye a földbe, fölé ültetnek egy kis fácserjét, egy csemetét, igen, ami azt jelenti, hogy miután bomlásnak indul maga ez a burok, kvázi mint egy koporsó, a tápanyagok felszabadulnak, és elkezdik éltetni a fát. Ami azt jelenti, hogy egy idő után igazából a halottunk az életet ad a fának. És ezért aztán nem beton sírkővel ellátott temetők jönnek létre, hanem lényegében sírkertek, vagy
emlékerdő.
Emlékerdők, bocsánat.
Igen.
És számomra az egy költői gondolat, hogy ha az elvesztett szeretteimhez én úgy tudok kimenni, hogy mondjuk megölelek egy fát.
Abszolút. És nem titkoltan, ez csökkenti egyébként a hagyományos temetkezési környezeti terhelés, mert amúgy az elég nagy. És ez amúgy nem kevés azért, hogyha ezt is tudja adni valaki a halála után. A halála után is az életet szolgálja. Ez szerintem nagyon szép.
Egyébként ők úgy hívják, hogy szent ligetek jönnek létre.
Aztán, de jó.
És az nagyon szép gondolat, ahol minden egyes fa egy emberi élettörténetét őrzi. A hozzátartozók nem egy sírhelyet látogatnak, hanem egy élő fát gondozhatnának, amely szerettük emlékét testesíti meg. Egy ilyen erdőben sétálva, a fák árnyékában megpihenve a gyász egy másfajta, talán vigasztalóbb dimenzióját élhetnék át, érezve a természet folyamatos megújulását és az élet körforgását. Szeretném jelezni, hogy a Capsula Mundi jelenleg nem engedélyezett sehol.
Hát igen.
Tehát, hogy azért ennek mindenféle jogi, meg törvényi megszerítés.
De érdekes ez, mert amúgy szerintem ilyen emlékerdő viszont van Magyarországon.
Igen, de az azt hiszem, hogy az más, az amire te gondolsz, ott igen, az egy hambasztási történet, és ott már meglévő fák közé szórják a hambakat.
Igen.
Azért ez ennél egyel direktebb történet. Én remélem, hogy mire eljutok odáig, addigra már a Capsula Mundi engedélyezve lesz.
És nem kell, hogy a Dunába szórjanak, ha erre gondolsz. Mert sokan például azért is választják ezt a fajta temetést, pont a környezeti terhelés miatt is, mert sok olyan ember van, aki nem szeretne teher lenni halála után.
Igen, de megmondom őszintén, én azért ezzel egy kicsit úgy vagyok, mint a művészettel, én nem gondolom, hogy elsősorban a klímaváltozást a színházaknak kéne megoldania, vagy akár a temetkezésünknek, de azért citáltam ide mégis egy kicsit ezt a példát, mert az egész gondolkodásmódunkhoz szerintem nagyon hozzá tesz. Tehát én ez, amit azért is olvastam fel ezt a részt, mert ez a fajta körforgásos gondolat, ez szerint számomra nagyon szívmelengető, és nem kegyelessértő, és hordoz egy olyan fajta gondolkodásmódot, ami aztán elvezet odáig, hogy amúgy fontos legyen az, hogy mi történik a környezetemmel.
Hát persze.
De ha már fák, akkor vissza egy kicsit az életbe. Szeretnék még beszélni a mechanikus fákról. Jó. Ami egyel még tudományosabb, mert hogy ugye arról beszélgettünk itt sokat, hogy a legnagyobb problémánk ugye ez az egész széndioxid kibocsátás, ami elvezet ugye a globális felmelegedéshez. Tehát két irányban tehetjük a dolgunkat, megpróbáljuk visszaszorítani, ugye ez a karbonsemlegesség lenne, tehát hogy minél kevesebb széndioxidot bocsássunk ki, ezt szeretnénk ugye elérni. Igen. 2050-re, de hát már most sem sikerül. Párizsi egyezmény, mi egymás.
Hát meg most olvastam az autókról, bocsi, hogy amúgy nagyon nagy német cégek, német autógyárak visszavették ezt a 2035-ig csak és kizárólag elektromos autókat, és vissza, mindenki visszatér a belső égésűekhez.
Szóval, már csak egy pár lépés is újra dízelmi.
Távol vagyunk ettől, igen.
Távol vagyunk ettől, és a másik irány, amelyik irányból próbáljuk ezt megközelíteni, az a széndioxid kivonása a levegőből. És erre vannak mindenféle kísérletek, ezeket jellemzően, amennyire én képbe vagyok, most bazi nagy ventilátorokkal csinálják.
Igen. Hát ez a kötik meg, igen.
És hát ugye ezzel az a baj, hogy nagyon sok energiát használ fel. Nem csak a megépítésük, hanem a működtetésük is. Na, és akkor találtam egy csodálatos történetet. Kérlek szépen, úristen, keresem, hogy hívják a jó embert. Egyébként Silicon Kingdom Holdings néven fut ez a projekt, aki a mechanikus fát kitalálta, az Arizona Állami Egyetem újonnan megnyitására kerülő Julie N. Riley Global Future Laboratory épületénél. Kérek elnézést, és Klaus Lechner, ezt a nevet kerestem, Klaus Lechner, egyébként ő hívta fel a világ figyelmét a széndioxid kivonás lehetőségére, tehát hogy ezt teljesen evidensen az ő nevéhez kapcsolható. Egyáltalán a gondolat is, hogy mi lenne akkor, hogyha nem azon rugóznánk, hogy kevesebbet bocsássunk
hanem,
ki.
Hanem,
hogy hogyan vonjuk ki, mert ugye az a napnál világosabb, hogy lényegében, ha megmozdulsz, széndioxidot bocsátasz ki. Na, tehát, hogy szomorú, minden igen. tevékenységünk ezzel függ össze. Na, és az történt, hogy a kislánya kellett, hogy csináljon egy ilyen iskolai projektet,
igen.
amiben, csak keresem itt a jegyzeteimbe, bocsánat, hogy itt makogok, olyan jól le volt írva. Igen, egy nap a kislányának segített megnyerni egy iskolai versenyt, amelyben egy akváriumokhoz használt pumpával és nátriumhidroxiddal vonták ki a széndioxidot a levegőből. És akkor a fizikusunk arra a következtetése jutott, hogy hogyha egy hasonló módszert valahogy fel tudna skálázni elég nagy dimenzióra, akkor ez akár megoldhatná ezt az emberiség szintjén is ezt a problémát. És amennyire én megértettem a leírásból, ez igen. úgy néznek ki ezek a mechanikus fák, hogy szerintem ilyen 10 méter magas fákat képzelj el, ami belül üreges, és a lombkoronája úgy van kitalálva, hogy ilyen speciális kis levélkéi vannak, amik a széndioxidot magukba gyűjtik, És amikor megteltek, akkor bemennek a fa belsejébe, tehát kvázi leereszkednek.
Aha.
És amikor minden levélke megtelt, és ráadásul azért jó, hogy a levél, hogy ezek ilyen kis levelek, mert hogy fújja őket a szél, ezért minden irányból be tudják gyűjteni a széndioxidot.
Fú.
Megteltek, bemennek a fa kérgének a belsejébe, tehát a mechanikus
fa
belsejébe, bezáródik az egész, és átmossa vízzel, és utána ezzel a vízzel átmosással ugye kiüríti ezeket a levélkéket, amik újra kimennek, és újra elkezdik begyűjteni.
És, akkor...
és ebbe az a nagyszerű, aha, hogy nem kell hozzá energiabefektetés, mert hogy teljesen automatizálva működik.
Azt a...
Csak de hát... Hogy... Csak hát a probléma vele pillanatnyilag az, hogy sokkal kevésbé hatékony, mint ezek a nagy ventilátorok.
Tényleg?
Tehát, hogy míg hasznosság szempontból a nagy ventilátorok 98%-os koncentráció terméket állítanak elő, ezek a fák mindössze 5% széndioxidot tartalmazó produktumokat hoznak létre, de maga a feltalál is azt mondta, hogy de valahol el kell kezdeni a munkát.
Hát meg az, hogy nem teljesen mindegy, hogy mit látok. És hogyha azt látom, hogy van egy fa jellegű valami, vagy egy ventilátor, ja, akkor azért nem ugyanúgy érzem magam a környezetemben, nem?
Hát de, persze. Szóval itt így
amúgy
leírja.
Csodálatos.
Egész konkrétan, miután a... igen. 10 méter magas építmény belsejébe speciális műanyagból készült abszorpciós.
Igen.
Abszorpciós nanoporózus anyag található, hát imádom, amely a nedvesség szabályozásával nyeli el, vagy engedi ki magából a CO2 gázt. A fehér gyanta darabok, a fa levelei vitorlaszerűen vannak elrendezve a keretekben, így akármerről fúj a szél, mindenképpen érintkezésbe lép a széndioxiddal.
Csodálatos egyébként.
Miután a lapok telítődtek, leereszkednek egy alsó kamrába, majd a torony automatikusan összecsukódik és nedvességet enged a belső térbe, melynek hatására újra szabaddá válik a gáz, de immár a mesterséges fában csapdába ejtve. Ezután a CO2-t elraktározzák, a mesterséges fa pedig újra munkába áll. Ezzel a módszerrel a természet fákhoz képest 1000-szer hatékonyabban lehet a gázokat megkötni. Becslések szerint 12 műfa naponta 1 metrikus tonna széndioxidot köt.
Legyen az bármi. De hatta az a baj, hogy nekünk lassan lejár az időnk, és én még annyit szerettem volna.
Nem hoztam több izgalmat.
De nagyon egyébként csodálatosak voltak, és igazából gondolatébresztő, mert behívjuk őket az adásba, Amerikából egészen, hát ha eljönnek, mert amúgy nagyon szeretnék velük beszélgetni, viszont még egy-egy zöld lottót kéne játszanunk. Jó. Egyet húzol te is, egyet én is. Kezdem én, mert nálam van, most nem látják a hallgatóink, de nálam van ez a kis üvegbúra, és utána sajnos eltelik az időnk, és az új évig már nem találkozunk, de most én húzok egyet ebből a szokásos kis üvegbúránkból, és nézzük, hogy mit teszem be mai napról, arról, hogy félelem. Hogy félelem, hogy a Jane Goodall-dal kezdtünk, aki azt mondta, hogy nem mindig jobb félni, mint megijedni. Egyébként én is ezt mondom, és erről már beszéltünk ma. Milyen érdekes, hogy ezt húztam, hogy mondtam, hogy a félelem megeszi a lelket, és ezt én nagyon tudom magamról, hogy tényleg így van, és hogy a félni tenni akarás nélkül nem szabad. Féljünk, és utána tegyünk helyesen dolgokat. Ezt én mondanám erről, Kata. Te jössz. Bocsánat, messze raktam le, megvárjuk, míg a kolléganő eléri.
Igen,
megvan, hölgyeim és uraim, de nézzük.
Bimbo.
Bimbo.
Én meg elképesztően hosszan beszéltem mindenféle fákról, mechanikus
abszolút
fákról, szuperfákról és zöldekről.
És ez egy bimbózás, ami igazából elindul ezzel kapcsolatban az új történetek, nem?
Tehát, igen, hogy... nekem a bimbo igazából a lehetőséget jelenti. És ha már itt vagyunk az új év küszöbén, akkor azt remélem, hogy sikerült talán egy olyan adással szolgálnunk így ebben az évben utoljára, ami a következő 2026-os évre reménnyel telti el önöket, inspirálja. Kis bimbóként sikerült elrejteni a szívükben egy ilyen lehetőséget, és hogyha még lehet egy utolsó mondatom, 2026-ban ajánlom figyelmükbe, hogy nézzék meg David Attenborough az Óceán csodája című legújabb filmjét,
nézzék,
ami már kifejezetten arról szól, hogy őt ugye sok kritika érte, hogy a filmjeiben nagyon szépnek mutatja be ezt a világot, és nem mutatja be a pusztulást, és most így hát nem bakfiskorban. Ez a filmje, ami most került ki a piacra, itt már direkten arról szól, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy megmentsük a bolygónkat, illetve hogy mennyit ártottunk neki. Úgyhogy hittel előre jövő év a miénk lesz, próbáljuk meg zöldíteni a környezetünket, higgyünk az innovációkban, és higgyük el, hogy képesek leszünk rajta változtatni, és nézzük, hallgassuk David Attenborough-t. Én személy szerint nagyon köszönöm az elmúlt egy éves figyelmüket. Marci, tiéd a szó.
Én is ugyanezt gondolom, nagyon köszönöm, hogy velünk voltak az elmúlt egy évben. Jövőre is tegyék, ugyanis ember a Földön még jövőre is lesz, mert itt vagyunk, mindannyian emberek a Földön, tartsanak velünk akkor is. Viszont hallásra és kellemes ünnepeket továbbra is.
Minden jót!